Vendége még mindig dr. Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, környezetmérnök. Pont nem régiben volt itt nálam a Bazsó Gábor Karotta, aki autós újságíró, és az elektromos autókról beszélgettünk. Azon a véleményem van, hogy egyébként ettől függetlenül teljesen mindegy, hogy milyen szabályozás, az elektromos autó itt van és megállíthatatlan, de tény, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogyha ezeket fölülről jövő, nem feltétlenül az élet által kialakított szabályozások során hozzuk, hanem mondjuk piaci alapon, mert hogy a piaci alap meg fogja hozni, mert hogy az elektromos autó hosszú távon sokkal olcsóbb fenntarthatóság szempontjából össze sem lehet hasonlítani, tehát a matematika alapvetően ebbe az irányba fogja majd terelni a dolgokat.
Szerintem inkább itt is vegyes a kép, tehát az elektromos autó borzasztó jó városi meg agglomerációs felhasználásra. És még nem látom azt, lehet, hogy változni fog, hogy ez olyannak, aki mondjuk napi 5-600 kilométert utazik, valaha jó lesz-e, és akkor már matematika se olyan jó, mert hogyha nyilvános gyors töltőket számoljuk, akkor már is olcsóbbra jön ki a dízel használat. De én inkább meghagynám a piacnak, ahol jobb ennek a módja, ott az fog elterjedni, és ez Kínában működik is, a legtöbb kínai városban. Nincs is annyi adó rajta és szabályozás, de például Shanghaiban már 50% körül van az elektromos autók aránya. Csak az a kocsi, amit Kínában 7 millió forint körül van, az Európában, amire ér, 14 millió lesz. Teljesen más célközönség venné meg 7 millióért, mint 14 millióért.
Igen, szerintem egyébként az elektromos autózásnak a legnagyobb akadályozó tényezője az az árfekvés. Tehát, hogy ez, ha biztos vagyok benne, hogy az emberek nagy százaléka szívesen ülne át egy elektromos autóba, magamat is beleértve, hogyha ez olyan áron lenne, amit mondjuk ki tudok fizetni. Igen, valószínűleg a célszerű az nem a szabályozás, hanem mondjuk a különböző támogatások, ami egyébként valamelyest ugye jelen is van.
Ez a szabályozásban is, tehát nézzük, Euró 6-os meg 7-es szabvány, főleg a 7-es a probléma, hogy annyi plusz kütyüt írnak elő, például Euró 7-esben már van olyan is, hogy a fék port össze kell szednie a kocsinak, az is egy több százezres tétel, amit bele kell építeni, hogy a végén eljutunk oda, hogy erre egyébként, ha valaki rákeres, nagyon jó infografikákat és mindent talált, hogy régen az autónak a megépítése, tehát az acél szerkezet adta ki a költség nagy részét. Most már ez a költségnek a kis része, és az összes elektronika, szoftverek, EU-s szabálynak való megfelelés a költség nagy része, és elektromosoknál az akkumulátor. Innentől kezdve nem éri meg olcsó kocsit gyártani, mert nem lesz számottevően olcsóbb. Kínában nincs ennyi előírás, ott ültünk olyan kocsiba, ami teljesen fapados volt, még érintőképernyő se volt benne, csak elektromos volt, és környezetbaráton ment, és azt használt az egyszerű kínai melós. Ilyen nálunk nincsen?
Nincs, de mondjuk azért a nem teljes őrültség a fékpor összeszedésnek a gondolata, mert hogy közben meg azt is lehet találni, hogy a mikroműanyagoknak a jelentős százalék egyébként nem az egyszer használatos műanyagokból származik, hanem mondjuk a fékpor, gumiabroncspor az egy nagyon-nagyon jelentős mikroműanyag probléma, tehát hogy a másik oldalon meg ott van ez, hogy még az agyunkban is találunk mikroműanyagot, tehát hogy azzal is valamit kezdeni kell, tehát hogy én mind a két oldalt, tehát én azon a helyzetben, hogy mind a két oldalt értem, és mind a két érvet értem, valahol a kettő között kell, hogy megtaláljuk a gondot.
14 millióért hány honfitársunk engedhet magának meg egy új kocsit, vagy ha azt mondanák, hogy 7 millió és még kap rá állami támogatást, akkor lehet, hogy az összes Budapest és agglomeráció azt mondaná, hogy akkor nem fogom állandóan szervizeltetni a régi kocsimat, hanem akkor megveszek egy 7 millióért kocsit, ami az nem kell hozzáérni 10 évig, amíg az aksinak garanciája van. De szerencséje van, lehet, hogy 16 évig úgy használja, hogy nagyon el se tud benne mi romlani egy elektromos autóval.
Hát igen, ebben maximálisan egyetértünk. Még egy picit hadd kanyarodjak vissza a víz kérdéséhez, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, talán a legfontosabb kérdésünk lesz, mert hogy ugye egy mezőgazdasági ország vagyunk, tehát hogy több száz évek kvázi erre a fajta az időjárásra rendezkedtünk be, és ez erre épül az egész mezőgazdaságunk. Én ezért is gondolom azt egyébként, hogy ez egyik kulcskérdése a Magyarország jövőjének is, de úgy összességében az egész emberiség jövőjének azért a mezőgazdaság áthangolása lesz, mert hogy erre biztosan nagy szükség lesz. De hogy ez így érdekes, amit mondtál, hogy víz alatti vagy föld alatti tárolókban volna szükség a vizet tárolni. Ennek erre azért van szükség, mert hogy annyira magas lenne a párolgás, hogyha felszínen tárolnánk őket?
Nagyjából igen. Tehát, hogy viszonylag ritkán, egyre ritkábban esik csapadék, és hosszú időt telik el, amíg az öntözéshez eljut.
Közben sokan azt állítják, hogy ugye arra az is célszerű lenne, hogyha folyószabályozások nem lennének ennyire, ugye, tehát nem lennének ennyire leszabályozva a folyók, hogy ez az egész ugye oda, egészen odáig kanyarítható vissza, hogy annak idején ugye leszabályozták a még Kossuthék a folyókat, ugye mert az árterületeket, ugye ezek a kanyargós folyók nagyon szépen föltöltötték ezeket az árterületeket, ahonnan szépen lassan be tudott szivárogni a talajba a víz, és ugye most, hogy viszonylag gyorsan átszalad a víz az országon, így nincs ideje beszivárogni a talajba, és ugye egyre alacsonyabbra kerül a talajvíz szintünk, amit aztán még az öntözéssel ugye még tovább csökkentünk. Tehát, hogy erre nézve is szükség lenne valószínűleg olyan árterületeknek a kialakítására, amelyek ezt meg tudnák oldani. Arról nem beszél, hogy ezek akár bizonyos mikroklimatikus hatást is tudnának gyakorolni, amitől akár helyileg még több eső is ki tudna alakulni.
Vannak ilyen árterek, csak nem sok. De ennek az oka, most itt vagyunk Budapesten, elég, hogyha átnézünk a Duna túloldalára, ott van a római fürdő. Az egy árterület, most megállta védjük. Tehát nagyon sok hely, ahol régen folyók folytak, és az volt a természetes, hogy van egy folyómeder, ott még nincs gát, és van messzebb, akár egy kilométerre a védőgát. Ezek megszűntek, beépítettük falvakkal, városokkal, iparterepekkel, azon a megfontoláson, hogy itt az elmúlt 20 évben nem volt víz, és amikor megjön víz, akkor éppen az aktuális kormányt hibáztatják, és az lesz az eredménye, hogy a gátakat átépítjük úgy, hogy minden települést megvédjünk. Mint ahogy a Rómaira is megépült a védőgát. Tehát egyrészt szükséges lenne, hogy a folyók úgy folyjanak, mint Széchenyi előtt, mert akkor egyáltalán nem volt hajózható, meg pont azért csináltuk, hogy ne öntse el a földeket. Csak ez lett az eredménye, és most már nem lehet visszacsinálni, mert városokat, falvakat odaépítettünk.
Persze, szerintem akik ezt hangoztatják, ők sem arra gondolnak, hogy mindent abba az állapotba kellene visszaállítani, ami volt, hanem mondjuk olyan megvizsgálni és olyan területeket, ahol mondjuk ráadásul nincsenek is különösebben értékes mezőgazdasági területek, mert ugye ez a másik, hogy nagyon sok olyan mezőgazdasági területen, ahol alapvetően nem értékes földek vannak, és nagyon-nagyon nagy ráfordítások árán lehet csak valamit termeszteni, akár azokat a területeket azt mondja, hogy akkor kompenzálni a gazdákat, és ezeket a területeket felhasználni arra, hogy ezeket akár elárasszuk, vagy hagyjuk rajta a belvizet is, mert ugye a belvíz is egy olyan dolog, amitől úristen nagyon-nagyon gyorsan szabadulni akarunk, miközben hát abból a belvízből lenne aztán később a talajvíz.
Egyébként vannak ezek az árvízi tározók, tehát ez a létező fogalom, csak nem olyan kiterjedt. Itt inkább a fő probléma, hogy mindig azt mondjuk, hogy elönti a földeket a víz, akkor ez probléma, és akkor árvízkár, belvízkár érte. Közben például egy almafa ligetnek egyáltalán nem árt, hogyha elönti a Tisza vagy bármelyik folyó. Számtalan ilyen példa van, hogyha megkérdezünk ehhez a szakterülethez jobban értőt. Én is olvasgatok ezeken a területeken, tehát itt a legnagyobb baj, hogy nem azt termeljük az adott területen, amit kellene. És egyre kevésbé, hogyha haladunk az időben és nem változtatunk, egyre kevésbé azt termeljük, amit kellene. Például a kukorica, a Magyarország klímája már most a legideálisabb, de ahogy haladunk a klímaváltozásba, a Magyarország nem megfelelő kategóriába fog átkerülni, viszont van más növény, ami itt tökéletesnek megfelel, például a cirok, amit régen termeltünk, annak megfelel ez az aszályos időszak. Ugyanúgy a növényfajokon belül is vannak olyan típusok, ami jobban bírja a szárazságot, tehát ezeket kéne egyre inkább alkalmazni, viszont vannak állami kutatóintézetek is, akik ezt vizsgálják, viszont a gazdák maguk döntenek, hogy mit termesztenek, és itt nagyon információs aszimetria van, hogy a gazdák nem nagyon szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit termeljenek, és nem feltétlenül nyitottak arra, hogy az új információkat, az új ilyen mezőgazdaság 4.0 a neve, ezeket integrálják a gazdaságukba. Ehhez kellene egyre több oktatás, támogatás, ami ez egyébként meg is vannak, tehát egyre több, Magyarországon is egyre több ilyen irányú támogatás van, de ez lenne a mezőgazdaságnak az egyik iránya, nem csak az öntözés, hanem az, hogy a növényfajokat is a klímai változásnak megfelelően módosítsuk, vagy vegyük a borászatot. Ez az időjárás egyre jobban megfelel az olasz szőlőfajtáknak, meg a déli szőlőfajtáknak, hogy Magyarországra telepítsük. A régi több szőlőfajtáknak egyre kevésbé megy északabbra Lengyelország fele. De ez nem jelenti azt, hogy Magyarországon nem lesz jó bor, sőt, vörösborokból egyre jobb minőségűt fogunk tudni csinálni, csak ez alkalmazkodni kell, és akár meghozni azt a döntést, bocsánat, hogy kivágjuk a régi szőlőtőkét, és egy új fajtát behozunk, megtanuljuk, hogy az hogy kell bánni vele, hogy kell belőle bort csinálni, de ez pénz kérdése.
Hát igen, itt jön be az, hogy kell egy központi akarat, hogy akkor oké, rendben van, igen, ez az irány, és akkor ezt nyilván igen támogatásokkal, kompenzálásokkal, tehát hogy igen, a gazdákat sem lehet hibáztatni, hogy valaki egyrészt nagyon nehéz nyilván azt is fölfogni, hogy mondjuk egész életemben ezt a fajta mezőgazdaságot folytattam, sőt az apám meg az ő apja is előtte, és aztán most jön valaki és azt mondja, hogy ez nem jó, de úgy tudom, hogy azért például pont a 2022-es nagy aszály azért nagyon sok gazdát kihozanított és ráébresztett arra, hogy hát igen, itt tényleg változtatni kell, mert hogy nem fogják tudni tovább ezt csinálni, csak hát igen, hogyha nincs ehhez támogatás mellékelve, akkor ezt saját költségen nyilván nem tudják megcsinálni.
Támogatás meg tudás, tehát ezt mindenképp kell menni, hogy erre újfajta tudás kell.
Igen. Hát ez egy interregnumban vagyunk, tehát az egész rendszerünk átalakulóban van, és nyilván ezért is érezzük ezt egyébként ilyen kaotikusnak, mert hogy valami újat kell kiépítenünk, a régit meg még nem tudtuk lezárni. Tehát nyilván mindenki keresi a megoldást, és ha lenne valakinek egy nagy kristály gömbé, amiben meg tudnám mondani pontosan mit és hogyan kell csinálni, akkor az szuper lenne, csak igen, sajnos ez nem ilyen egyszerű. Említetted, hogy bizonyos esetekben ugye ti javaslatokat tesztek a kormányzat felé is. Mi volt az, amit mondjuk elfogadtak, és ami mondjuk tőletek érkező változtatás volt?
Mi nagyon sokat érveltünk amellett, hogy muszáj energiát tárolnunk, és kell hozzá, létezik olyan, hogy vízerőmű, de az a rendszer, hogyha sok energia van, felszivattyúzzuk, és abból ilyen szivattyú és tárolózós erőmű a neve, és hogy ezt vizsgálja meg a magyar kormány, hogy hova lehetne telepíteni. Emellett mi cikkeket írtunk, és minden szakmai anyagunkban benne volt. A másik az a...
Bocsánat, csak hogy esetleg a hallgatóknak ez így nem világos, tehát igen, tehát felszivattyúzzuk a vizet valahová, ugye amikor mondjuk süt a nap, és igen, ugye sok a plusz energiánk, felszivattyúzzuk a vizet, ott tároljuk, és amikor pedig energia hiány, vagy mondjuk köd, vagy södés, akkor leengedjük, és kvázi mint egy vízerőmű termeli az áramot.
És ennek az az érdekessége, hogy sokkal jobb hatásfokkal működik, mint ha akkumulátorokba töltenénk az áramot. Hát egyedüli probléma, hogy Magyarországon nem sok hegy van. De ennek ellenére van egy-két hegység, ahol ez megléphető, de olyan koncepciókat is lehetett olvasni, hogy akár Szerbiával közösen megépíteni ilyet. Tehát ez még a jövő zené, hogy hol fog megvalósulni, de már a miniszter úr bejelentett, hogy vizsgálják a lehetőséget, és valószínűleg nálunk is lesz. A másik, amit érdemes megfontolni, még a BM és múltamnak köszönhetően én az atomenergiát támogatom, és annak van új koncepciója, több ország kísérletezik még a kifejlesztésén, ami úgy hívják, hogy kis moduláris erőmű, ami ilyen kompakt rendszerré tömöríti az atomenergiát, a teljesítménye is 300 megawatt alatti lesz, tehát tényleg mint egy blokk a mátrai erőműben még annál is kisebb. Viszont ennek az az előnye, hogy a napenergia mellé telepíthető, és egyből tudja kiegyensúlyozni a napenergia rendszert.
Nem, és lokálisan is telepíthető.
És lokálisan, nem kell mellé egy duna, ami hűti, mert hogy a nagyobb felület arány miatt a passzív hűtés is sokkal jobban meg tudják a tudósok csinálni, és hogyha nem energiát kell termelni, akkor lokálisan a hőenergiája is felhasználható hidrogén előállítására, mert itt a kicsit ilyen vegyézők, hogy a vízből hidrogént akarunk előállítani, meg oxigént, akkor mindig azt mondjuk, hogy egyenáramot kell belevezetni, de igazából itt energiát kell vele közölni, és az lehet hőenergia is, és minél több hőenergiát tudunk, annál kevesebb villamos energia. És egy japán kutatás bizonyította azt, hogy ez az egyetlen módja, hogy piacképesen tudjanak hidrogént előállítani jelenleg. Ha valaki hidrogént vesz, az nem megújuló energiával van, tehát a németek is, amikor megállapodnak a kanadai vagy norvég hidrogénvásárlásról, az nagy rész metánból állítják elő. Kíméjei járással, és nagyon ritka az, inkább csak kísérleti szakaszban van, amikor tényleg elektrolízissel állítják elő a hidrogént. Viszont ez is egy jó jövőbeli koncepció, hogy ilyen kis atomerőművek vagy hőt adnak, vagy energiát, és lokálisan lehet telepíteni.
Igen, erről én is sokat hallottam, csak ugye ennek is azért nagyon vegyes a megítélése, nyilván ez egy nehezebben átvihető gondolat, de én is úgy láttam, hogy egyre népszerűbb és egyre gyakrabban bukkan fel ez a gondolat.
Meg a legnagyobb probléma van, hogy ilyet még sikeresen Oroszország épített, és az angolok, amerikaiak, kínaiak még kísérleteznek vele, viszont a környező országok egy-egy országhoz már betársultak a kutatásba. Nekünk is érdemes már időben észnél lenni, és hogy Magyarország is az elsők között legyen, akik ilyet majd kapnak.
Hát igen, itt megint az időben, tehát megint a valamilyen koncepcióval vagy vízióval rendelkezni, mert itt tényleg 10-20 évre előre kellene gondolkodnunk, ami nyilván nagyon-nagyon nehéz, mert hogy igen, nagyon sok mindenről hallani valamit, majd utána az ellenkezőjét. Pont a hidrogénnel kapcsolatban nagyon sok mindenki remél sok jót a hidrogéntől, de nagyon sok kritika is érkezik a hidrogénnel kapcsolatban, hasonlóak az, amit te is megfogalmaztál. Voltak itt nálunk egyébként hidrogénnel kapcsolatos vendégek is, az ő koncepciójuk, vagy meglátásuk ugye az, hogy mondjuk a feleslegesen keletkező nap, tehát a feleslegben termelt zöld energia, napenergia, stb., amit te is említettél, hogy ugye nagyon sokszor, amikor túltermelés van, akkor konkrétan problémát okoz a rendszerben a többletenergia, abból lehetne hidrolízissel hidrogént előállítani, és bár ez nem alapvetően nem olyan gazdaságos, de mivel ez egy olyan energia, ami nem hogy felesleges, hanem még problémát is okoz, igazából még ha alacsony a hatás fok, még akkor is megérni ezt a hidrogént eltárolni, csak hát igen, ez is egy nagyon-nagyon költséges beruházás, mert a hidrogént nagyon nehéz jól tárolni.
Egyébként most is vannak ilyen kísérleti projektek, és a földgázhoz keverik be jelenleg, és azt mutatják, hogy a tapasztalatok, hogy a hagyományos készülékek minimálisan bekevert hidrogénnel még elboldogulnak, és mégis kisebb lesz a üvegházhatású gázkibocsátás.